Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, amit azt a híradóinkban, illetve a tájékoztató műsorainkban is hallhatták. A képviselőház döntőházként a héten elfogadta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet. A nők elleni nemi alapú gyilkosságok külön nevesítéséről van szó, azonban ez önmagában még nem feltétlenül jelent megoldást. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, a törvény egyik kezdeményezője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat
is. Még mielőtt rátérnénk a beszélgetésünkre, jelzem, hogy azok a hallgatók, akik családon belüli erőszak áldozatai, nők elleni erőszak áldozatai, vagy tanúi ilyen jellegű erőszaknak, hívhatják az ingyenes 0800-500-333-as telefonszámot. Románia történetében először született átfogó törvénymódosító javaslatcsomaga a femicidium, vagyis a nők ellen nemi alapon elkövetett gyilkosságok megelőzésére és visszaszorítására. Konkrétan milyen újításokat hoz ez a törvény a román jogrendbe?
Hát akkor kezdjük a legelején, hogy ezt a femicidiumot is tisztázzuk. Tehát mi az első és a legfontosabb kérdés, ami nagyon sok hallgatóban valószínű, hogy felmerül, az az, hogy mi minősül femicidiumnak, mikor állunk szembe nőgyilkossággal, mert hogyha lefordítjuk, akkor inkább a nőgyilkosság szót szeretném használni. És ez egyértelműen az a cselekedet, amikor a nőt szándékosan öli meg valaki, amikor halál következik be a bántalmazás következtében, és nem számít az, hogyha például ebben a mostani femicidium, a nőgyilkosság esetében az, hogyha az elkövető családtag, volt családtag, itt beszélek a volt férj, volt élettársról, vagy egy harmadik személy is lehet, aki teljesen kívülálló, és nem csak családon belül követi el ezt a...
Tehát akkor ilyen becsületgyilkosság, vagy prostituáltak sérelmére...
Pontosan, így van.
Ugyanez a kategória?
Igen, ugyanez a kategória, sőt, akkor ez a kategórián belül megkülönböztetünk három különböző típust. Tehát a femicidiumban van az intim femicidium, ez azt jelenti, hogy az aktuális házastárs, volt házastárs, élettárs, akivel közös otthonban élnek, közös életük van, ebben az esetben, hogy partner vagy családtag követi el, vagy egy háztartásban, vagy egy háztartásban éltek, akkor ez az intim femicidium. Tehát, hogy pontosan a kapcsolat miatt, hogy intim kapcsolatban vannak egymás mellett. És ezt általában a leggyakrabban ezt a típusú bűncselekményt féltékenységből követik el. Tehát a bűncselekménynek a kiváltó oka az általában féltékenység, vagy pedig egy ilyen idézőjeles büntetés valami miatt, a társa, partnernek a büntetése. És akkor van a nem intim femicidium, ez pont az, amit mondtam az elején, hogy egy harmadik személy, aki nem családtag. Tehát, hogy ebben az esetben például az, aki emberkereskedelemmel foglalkozik, az, aki valamilyen formában kizsákmányolja ezeket a nőket, abban az esetben, hogyha hatalmi visszaélés történik, akkor beszélünk nem intim femicidiumról. Tehát, hogy akkor ezekben az esetekben mindig a harmadik személy, aki nem nincs nagyon közeliben, és akkor a harmadik pedig a közvetett femicidium. Ez azt jelenti, hogy öngyilkosság következik be közvetett módon. Ergo ebben az esetben, hogyha olyan típusú cselekményekre kényszeríti az illetőt, amely következtében öngyilkosságot követel, olyan típusú életet él, amelyben az illető bántalmazott azért, mert úgy viselkedtek vele, női mi voltából, stb. Igen. Akkor ez is, igen, hát aztán megbeszéljük, hogy miért lesz könnyebb bizonyítani. Akkor ebben az esetben, tehát hogy tényleg közvetetről, és ide tartoznak a női nemi szerveknek a megcsonkítása is. Tudnélik azért az isztambuli egyezményben, amely kimondottan a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőséget és a nők elleni erőszak felszámolását szavatolja, Románia, hogy ratifikálta ezt az egyezményt. Igaz, kötelesek voltunk a törvénykezésünkbe beépíteni a rendelkezéseket, és biztonságot adni a nőknek. Úgyhogy ez a három altípussal van igazából, hogyha úgy kezdjük kép szerint kezelni az ügyet, és hogy akkor fontos az, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy meghatároztuk ezt. Na most az első dolog...
Ez a meghatározás, ez mindedig a hazai jogrendben nem létezett.
Nem létezett, hanem kimondottan most azt mondjuk, hogy a nő ellen elkövetett. Sok esetben feltételezem, hogy sok rádióhallgató felkapja a fejét, és azt mondja, hogy de a nőnek az élete miért értékesebb, mint a férfinak, vagy a gyereknek az élete. És hogy ne essen félreértés, tehát hogy pontosan ugyanolyan értékes bárkinek az élete. Tehát, hogy nemtől függetlenül, csak ez egy kiemelt tényezőként, kiemeltként kezeljük a nemiséget, ami amiatt, hogy valaki sérülékenyebb, gyengébb, sokkal jobban ki van téve a bántalmazásnak, és még van egy adatsor, mármint, hogy felmérés és kutatások azt igazolják, hogy a gyilkosságok esetében a férfiak, akik gyilkosságok áldozatai, legnagyobb részük utcán, köztéren, bizonyos nyilvános helyeken következik be a gyilkosság, amely az életébe kerül. A gyilkosságok esetében, amikor női áldozatokról beszélünk, akkor ebben az esetben valami 93%-ban ezek a nők, akik meghalnak, azok általában a saját természetes, biztonságos környezetükben halnak meg. Tehát, hogy érezzék a kedves hallgatók, hogy miért van egy picit elbillentve, de egy picit elbillentve, afele, hogy ők otthon a biztonságos helyen vannak pont emiatt kitéve, hogy ők nőgyilkosságoknak az áldozatai legyenek.
Büntetési tételek hogyan változnak?
Na igen, ez volt akkor az első rész, hogy akkor a definíció, és akkor pont itt van a büntetési tételeknél, hát egy kicsit bonyolultabb, mert többféle ez a bűncselekménynek az elkövetéséhez is viszonyítható, tehát hogy van a jogkorlátozásnak a szigorítása, tehát azt mondjuk, hogy egy és öt év közötti büntetések megnövekednek 1 és 10 évre. Tehát, hogy nagyobb büntetési lehetőség van. A maximumot 5 évről felemeltük 10 évre. Abban az esetben, hogyha itt szülői jogok vannak, gyámi jogok, fegyvertartás, tehát, hogy nagyon sok mindenben beszigorítottunk. Most, hogyha például kapcsolati kontroll és dominancia miatt, diszkrimináció miatt, vagy kapcsolat megszakítása miatt történik az egész, akkor megint jön egy súlyosbítás, és itt is 1/4 évvel emeljük a büntetéseket. Ahhoz, hogy nagy általánosságba fogalmazzak, mert hogy megvan, hogy egy bűncselekménynek, egy gyilkosságnak megvannak az összetevői, hogyha ez teljesül, akkor ezt mondjuk, ha az teljesül, az egy kicsit bonyolult így elmagyarázni. A lényeg az, hogy ami eddig 10 és 15 év között volt büntetve, annak most súlyosbító körülménye lesz még 1/4, hogyha nőgyilkosság következik benn, valamint ami 15 és 20 év között volt, az felmegy 25 évig. És a 25 évre még rátesznek 1/4-et, ami súlyosbító körülmény, mert nőgyilkosság. Tehát, hogy én nagyon szerettem volna, hogy életfogytiglan legyen.
A sajtóban lehetett olvasni. És a sajtó, is,
igen,
hogy
az első, valószínű, hogy azért maradt úgy a sajtóban, én is láttam, mert hogy az első tervezet, amit a szenátus elé terjesztettünk, abban így szerepelt. De hogy azt el kell mondanom, hogy ennek a törvénynek a megírását egy nagyon hosszú, egyéves folyamatnak az eredménye. Tavaly februárban kezdtünk el dolgozni ügyészekkel, bírákkal, ügyvédekkel, korboncnokokkal, igazságügyi szakemberekkel, kutatókkal, a Román Akadémiának a munkatársaival, civil szervezetekkel és áldozatokkal. És egy közös munkacsoport alakult, néhány olyan parlamenti képviselő hölgy és szenátor hölgy, több pártból, a kormánypártok köréséről, 6-on voltunk, akik nekifogtunk ezen dolgozni, és rendszeresen egyeztettünk törvényeket, összeraktuk, hogy kinek milyen tapasztalata van, annak alapján hozzuk ki a legjobb formát. Utána pedig minisztériumoknak a véleményét, a belügyminisztériumnak, utána az igazságügyi minisztériumnak a véleményét kértük az anyagokra, tehát hogy ez egy nagyon komoly munka volt, és persze, hogy az tervezett első formájában, amikor a szenátus asztalára került, akkor még egy picit változott, de hogy nem volt teljes hajlandóság arra, hogy a teljes szabadságvesztésbe vezessük.
Hangsúlyozta ön azt, hogy képviselő hölgyek és szenátor hölgyek voltak azok, akik dolgoztak ezen a törvénytervezeten. Egy férfi sem volt a csapatban?
Látja, István, ilyenkor mondom azt, hogy sok esetben, amikor a nőket érintő kérdésekről beszélünk, női mi voltunkból sokkal jobban érezzük, átérezzük ezeket a helyzeteket. Vannak támogató kollégák, vannak segítőkész férfi kollégák is, De valószínű, hogy egy nő érzi a legjobban, és tudja a legjobban ezt elindítani. Azért ne felejtsük el azt megemlíteni, hogy Románia parlamentjének a történelmében a történelmet írtunk a héten, a szerdán elfogadott törvénnyel, tudnélik a legmagasabb támogatásnak örvendő törvénytervezet volt, 448-an támogatták alsó-felső, tehát szenátus és képviselőházból, valamint 248 vagy 84, most nem emlékszem pontosan fejből, szavazatot kapott, tehát egy ellenszavazat volt.
Az
egy
nő volt ellen. Egyébként az ellenszavazat.
Igen, egy volt áurus képviselő hölgy ellene szavazott, most nem az én tisztem, hogy megmagyarázzam, hogy mivel indokolta az ő döntését. Tehát, hogy teljes férfi, a férfi kollégáknak is a támogatását megkapta ez a törvény. Ez egy jelzés volt, mert hát a nők hónapja március. És pont ezt mondtam el parlamenti felszólalásomban is a szerdai vitán, hogy én azt gondolom, hogy azért, mert hogy március a nők hónapja, egy nagyon szép gesztus történet is, egy politikai akarat kérdése is volt az, hogy mikor fogadódik el ez a törvény. Ez nagyon szép jelzés volt, de ellenben a nők és a romániai nők ezt nem ajándéknak kell vegyék, nőnapi és nők hónapi ajándéknak, hanem én ezt egy közös felelősségvállalásként fogom fel. Felelősségvállalásként azért, hogy ezzel a törvénnyel Románia parlamentje, azok az emberek, akik képviselik a közösségeket, felelősséget vállalnak azért, hogy a hatóságok gyorsabban fognak beavatkozni, felelősséget vállalnak azért, hogy az áldozatok azonnal kapnak segítséget, és azért, hogy egyetlen egy ügy sem marad, hogy is mondjam, félretéve, lelegyintve, hanem minden egyes ügy életveszélyként, életként van kezelve, és nem ennek következtében veszítik el az emberek az életüket.
Jól érzem azt, hogy van egy bizonyos fokú aggodalom is az ön szavaiban a tekintetben, hogy megvan a veszélye annak, hogy ez a törvény is szimbolikus lépés marad valódi végrehajtási változás nélkül?
Vannak bennem kételyek, ez egyértelmű Románia lehetőségek országa, és látjuk azt is, hogy azért szabályozási keretünk van, és mégis a kivitelezéssel van sokszor probléma a hatóságok beavatkozásával, mert hogy pontosan ezt még el kell mondanom, mert erre nagyon büszke vagyok, hogy az RMDSZ részéről az általános vitánál, amikor a törvénytervezetről beszélgettünk, két kollégám, Csoma Botond frakcióvezető és Hajdú Gábor képviselő kollégám, volt az a két férfi, aki hozzászólt és elmondta a véleményét, az álláspontját ezzel a témával kapcsolatosan. A többi nagy politikai pártok részéről csak hölgy felszólalók voltak, visszatérve arra, amit István kérdezett, hogy csak nők dolgoztak a törvényen, de férfi támogatók is. Ez is szerintem egy üzenet volt az RMDSZ részéről és a kollégáink részéről, hogy mi nem csak 2017-től a zászlónkra tűztük a családon belüli erőszak visszaszorítását, hanem folyamatosan dolgozunk ezen, és részünkről voltak férfi felszólalók. Na, visszatérve arra, hogy kételyek vannak. Ellenben azt is el kell mondjam, hogy ennek a törvénynek van egy nagyon fontos rendelkezése, ami az adathasználatot, az adatok összeegyeztetését, az átjárhatóságot intézmények között az úgynevezett multidisciplináris beavatkozást teszi majd lehetővé, kötelezővé, bocsánat. Tehát igazságügyi minisztériummal, akkor belügyminisztériummal folyamatosan konzultálva kell elvégezzék ezeket is rendőrséggel, ami azt jelenti, hogy az adatokat nyilvánosságra hozzák, gyűjtik, anonim módon nyilvánosságra hozzák, elérhetőek, és akkor a Román Akadémiának az emberölések és ezek megállítását tanulmányozó kutató központ szakemberei azok, akik értelmezik és megpróbálnak javasolni olyan közpolitikákat, amelyek segítenek a megállításában a femicidumnak. De az nem egyik napról a másikra történik meg. Fogják látni azt, hogy milyen előjelei voltak, hányszor riasztották előtte családon belül erőszakra, milyen korcsoporthoz tartozott, milyen családi állapot volt, milyen foglalkozása volt, milyen neme volt, hogyan környezetből jött, hogyan élt, tehát hogy nagyon sok minden van, milyen körülmények között történt a bűncselekmény, hogyan, milyen formában követte el, stb. Ezeket. És éveken keresztül ezeknek az értelmezésével nagyon jól látszik az, hogy hogyan kell megint erősíteni, vagy hol kell sokkal jobban odafigyelni. És ez az adatgyűjtés, ez egy nagyon fontos lépés volt. Sokat vitatkoztunk a belügyminisztériummal és az igazságügyi minisztériummal, de eljutottunk odáig, hogy most már ebben a formában ők is elfogadták. Az anonimitás az, amelyet meg kell őrizni, ez azért a GDPR szempontjából fontos. Egy másik lépés, ami, és ezért inkább jobban aggódom, hogy az iskolai tananyag és a gyerekek védelme. Amiben módosítást hoz ez a törvény, az az, hogy sokkal nagyobb védelmet ad azoknak a gyerekeknek, akik sajnos, nagyon sajnos, szemtanúi ezeknek a gyilkosságoknak. Amikor a gyermek szeme láttára történik a gyilkosság, egy életre befolyásolja az életét. Láttuk a bukaresti esetet, szóval nem szeretném sorolni, mert borzalmasan nehéz ezekről beszélni, pont főleg, hogy a héten pont Maros megyében volt egy szerencse, a gyerek nem volt otthon, de ott is egy 13 éves kislány árván maradt, tehát nem akarok erről beszélni, hanem a legfontosabb inkább arról beszéljünk, hogy mi fog történni akár a prevenciós részen, mert az, amit már az adatgyűjtést jelenti, az is már prevenció is, de az iskolában a törzsanyagba kötelezően beépítik az úgynevezett párkapcsolati nevelést, hogy mit jelent egy erőszakmentes párkapcsolat, hogyan lehet erőszakmentesen élni, a nemek közti egyenlőséget, hogy akkor mindenkinek milyen szerepe van egy párkapcsolatban. Ez rendkívül fontos, mert évek óta azt mondjuk, hogy a prevenció a legfiatalabb korosztály és a gyerekekkel történik. Mert lehet, hogy otthon lát egy misek, és azt mondtam, hogy egy gyerek soha nem születik agresszornak, hanem agresszorrá válik. Miért? Családi környezet, iskolai környezet, baráti környezet, munkahelyi környezet, soha nem tudjuk, hogy mi hozza ki az agresszivitást az illető szeméből, de ellenben megelőzhetjük, és akkor oda kell figyeljünk arra, hogy ez az oktatási tananyag milyen formában fog megszületni, hogy van beépítve, és hogyan készítjük fel a tanárokat rá. Na, itt sokkal nagyobb félelmeim vannak. Sok civil szervezet van, nagyon ügyesen csinálják ezt a prevenciós munkát, és bízom benne, hogy az oktatási minisztérium, amikor kidolgozza a módszertart, hogy hogyan történik ez meg, akkor a sok civil szervezet, aki tényleg ezen a területen ügyesek, akkor segíteni fognak abban, hogy tényleg hatékony legyen. A gyerekek védelme szempontjából képzeljem, hogy számomra nagyon nagy meglepetés volt, amikor elmondta a bírónő, akivel dolgoztunk, hogy ha hisszük, ha nem, a legnagyobb téma egy ilyen esetben, amikor meggyilkolnak például egy anyát, hogy ki örököl. Istennek is nagyok lettek a szemei.
Ez a legnagyobb kérdés.
Tehát, hogy hihetetlen az, hogy egyáltalán az öröklési kérdés felmerül, és hogy nagyon
ott
sokszor...
Volt, hogy ugyan, tehát örökölhet a férj is, aki 25 év múlva szabadul a börtönből?
Igen, így volt a törvény eddig. És akkor most elvettük az öröklési jogot. Tehát amennyiben az illető személy meggyilkolja azt, aki után neki öröksége jár, a felesége, volt felesége, élettársa, nem tudom kinek milyen szerződési viszonyai vannak, akkor a gyerektől nem tudja elvenni az öröklési jogot, tehát meg van fosztva. István is pont így csodálkoztam én is, tehát hogy egyszerűen eszembe nem jutott volna, hogy ilyenek vannak, látja, ezért fontos, hogy olyanokkal dolgozzunk, akik ott vannak, és ők tudták hozni azt a tapasztalatot, amit most sikerült, hogy akkor most elvesszük az öröklési jogot tőle. Na most ez az öröklési joggal, a gyerekeknek a biztonságával, akkor ez, ami hát még fontos...
A gyerekekről a hatóságok gondoskodnak?
A hatóságok esetben? Gondoskodnak, de eddig is a hatóságok gondoskodtak. Tehát amennyiben nem volt az első kör, az az első rangú rokonok, megkérdezik az első rangú rokonokat, a másodikat, és utána kerül a gyerek csak be az állami gondozási rendszerbe. Tehát, hogy azért nagyon sok esetben általában úgynevezett családi elhelyezés, az a placement, lehet, hogy így jobban értik a rádióhallgatók, placement familiárba kerül, ami támogatást is kap az állam részéről, hogy gondoskodik, másrészt pedig ezekben az esetekben az elhunyt szülő után azért már van törvénykezésünk, és jár igaz, nem csak a meggyilkolt szülő, hanem más esetében is az utódnyugdíj.
Mennyire látjuk a problémának a mértékét? Léteznek megbízható statisztikák arról, hogy az elmúlt 2 évben, 10 évben hogyan alakult Romániában a nőgyilkosságoknak a száma? Van csökkenő tendencia? Reménykedhetünk abban, hogy lefele mennek a mutatók?
Én azt szoktam...
Hát a hírekben hetente, két hetente van.
A statisztikai adatok, és nem először mondom el itt önnél sem, és ettől a mikrofontól sem, azok, csak azok alapján tudjuk értelmezni a családon belül erőszakot, a nőgyilkosságot, hogy hány eset volt jelentve. De milyen sok eset nincs jelentve. Tehát, hogy mindig azt mondom, hogy ebben a témában ezen a területen csak a jéghegy csúcsát látjuk, mert hogy pont azért szigorítunk a büntetéseken, nagyobb biztonságot adunk a nőknek, mert tényleg, hogy a nőknek a biztonság az nem lehet alkutárgya. Nagyon fontos, hogy biztonságban tudják magukat. Ott, ahol ő biztonságban akar lefeküdni, ott is veszélyben van. És ezért van, amikor sokkal több bejelentés érkezik, mert felismerik. Ami nem jelenti azt, hogy a jelenség elhatalmasodott, hanem lehet, hogy jobban kezdenek bízni a hatóságokban. Januári 2026 januári adatokat elemezve kiszámítottam, hogy óránként 16 családhoz riasztják a hatóságokat, családon belüli erőszakot jelentve. Óránként, Romániában óránként, amíg mi ezt a műsort felvesszük, beszélgetünk, 16 családban segítséget kérnek, családon belüli erőszakot jelentve.
Ez igen, és azt mondja, és, hogy ennyit kérnek, de hogy
és ez a jéghegy csúcsa. És akkor ezekből az esetekből nézzük meg, hogy milyen zónákban vannak, mert utána ezért jó az értelmezés, hogy a szakemberekkel megnézzük, hogy mi történik, mennyire bíztak meg, volt-e előjelük már, már riasztottak-e máskor is, tehát hogy nagyon-nagyon fontos
vannak
az,
vannak olyan
hogy...
régiók, vannak olyan közösségek, ahol a családon belül erőszak még mindig tabu, és elfordítjuk a fejünket, igen. Nem jelentjük, nem nézzük.
Igen, igen. Sajnos.
Tudjuk azt, hogy mely falvak, vagy mely vidékek, tudjuk azt, hogy Székelyföldön belül melyek azok a régiók, ahol?
Sajnos Erdélyben még mindig egy annyira patriarchális társadalomban élünk, ahol az asszony verve jó, és ezt nagyon, nagyon is helyeslik egymás között, és ahol a lányok úgy vannak nevelve, hogy édesfiam, én is tűrtem eleget, tűrjél te is, vagy azt mondják, hogy mindenkinek megvan a saját keresztje, hát vigye. Én pedig minden egyes helyen kihasználom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ez nem normális, és látja, ezért kell a tananyagba beépíteni, hogy ezek a gyerekek megtudják, hogy nem ez a normális, hanem az a normális, hogyha együtt gondoskodnak egymásról, együtt nevelik a gyerekeket, együtt oldják meg a gondjaikat is. Úgyhogy igen, ezt nem szabad elfogadni, de sajnos igen.
Itt mondjuk el, hogy azok, akik családon belüli erőszak áldozatai, vagy nők elleni erőszak áldozatai, vagy tanúi ennek, hívhatják a 0800-500-333-as zöld számot. Csépéve Andrea parlamenti képviselő mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a képviselőház döntő ászként elfogadta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet. Femicídium törvény ez az egyszerűsített neve ennek a jogszabálynak. Vannak visszatérő mintázatok a femicídiumok mögött? Tehát korábbi bántalmazás, hatósági mulasztás, ami végül a halálig vezet?
Igen, pont ez, amit az elején elmondtam a műsornak a meghatározásokban, az intim, nem intim és közvetetnél, femicídiumnál, az van, hogy a jelek ismétlődnek, tehát ez egy ilyen spirál, amely kialakul, ami a párkapcsolati, az erőszakmentes párkapcsolat nem történik meg, tehát folyamatosan jelen van az erőszak, folyamatosan fenyegetések vannak, tehát jelek vannak, amelyek utalnak arra, hogy az agresszor előbb-utóbb olyan cselekedetet hajt végre, amely valakinek az életébe kerülhet. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a hatóságokat fel kell készíteni, és felelőssé kell tenni, hogy a beavatkozások azonnaliak kell legyenek. Itt vagyunk Maros megyében. A mezőméhesi ügyet, azt hiszem, hogy nincs olyan Marosvásárhelyi rádió hallgató, aki ne tudna róla. Nem szeretném a személynek a nevét említeni, mert még kimondani sem vagyok képes rá, mert úgy gondolom, hogy borzalom az, hogy fejszével vágunk szét embert, felgyújtjuk rá a házat és eltűnünk. És azóta sem találta meg a rendőrség. Ellenben a rendőrségnek a beavatkozása milyen volt? Kellő komolysággal kezelték-e ezt, vagy sem? Tavaly december óta, 2025 december óta nekifogtam egy podcast műsornak. És minden hónapban egyszer jelentkezem különböző meghívottakkal, az erőszakmentes podcast ez a neve, és pont az a cél, hogy körbejárjuk az élet erőszakmentes oldalát. És sajnos azt kell elmondanom, hogy szakemberekkel beszélgetve látjuk azt, hogy nagyon sok esetben az áldozat úgy leválik áldozattá, hogy kéri a segítséget, és a hatóság legyint egyet. Nem megyek ki ahhoz a riasztáshoz, mert a héten már háromszor riasztottak, és kimentem kétszer, háromszor, de most már negyedszer nem megyek, mert hiába megyek oda ki, mert amikor kimegyek, akkor mindenki mindenkit szeret. És utána nem gondolja végig a rendőr azt, hogy egyáltalán lehet, hogy ez a farkas kiáltók, igaz? Pontos történet itt van.
Tehát egy ennyi pszichológiai képzettségük nincs a rendőröknek, hogy tudják azt, hogy igen, a családon belüli erőszakban számtalanszor beszéltünk erről itt a Marosvásárhelyi Rádióban is, hogy van egyfajta kötődés a bántalmazóhoz, van egy függőségi viszony, tehát hogy nem kell egyetemet végezni ahhoz, hogy az ember tudja azt, hogy ez hogyan működik, hogyan van kiszolgáltatva az áldozat az elkövetőnek.
Azért is kell felkészíteni a rendőröket, az ügyészeket, a bírákat, mert amikor ilyen típusú esetekről van szó, akkor ezeket másképp kell kezelni. Ezek a képzések megtörténnek, de persze, amikor tehát, hogy ezekben az esetekben nem akarok senkire hamut szólni, tehát nem, azt hiszem, nem kell nekem minősíteni a beavatkozásokat, hanem inkább arról kell beszéljünk, hogy ezek a beavatkozásokba mennyire hisznek az emberek. Nagyon sokan írnak nekem, nagyon sokan kérik a tanácsomat. Olyan van, hogy tudja, hogy a szomszédasszonyát megverik minden nap, és nem meri felhívni a rendőrséget, mert azt mondja, hogy utána kiderül, hogy ő jelentette fel őket, és akkor utána a lépcsőházba ő is áldozat lesz. És akkor ilyenkor pedig tényleg mindenkit arra tudok bátorítani, hogy vegye elő a civil kurázsit. Gondoljon arra, hogy az az ember nem tud jelenteni, mert ott van bent egy szerencsétlen helyzetben. És nekünk, mindannyiunknak a kötelessége, hogyha ilyesmiről tudunk, hogy jelezzük a hatóságok fele.
Tehát annál is inkább, hogy az a hatóságok megőrzik az anonimitásunkat.
És pontosan erről van szó, az anonimitást megőrzik a hatóságok, tehát nem kell ettől félni, hogy akkor most exponálva leszek. Oda kell figyelni arra is, hogy milyen formában segítünk a gyerekeinknek a kapcsolataikban felismerni a párkapcsolati erőszakot. És pont erről beszélgettem László Éva pszichológussal az e-hónapi podcastben, ami a tegnap ment be, tegnaptól elérhető, hogy párkapcsolatban hogyan tud a fiatal rájönni arra, hogy amikor az első mennek találkozni és szeret valakit, akkor már összeszorul a gyomra, és gyomoridege van, amikor már nem érzi jól magát, nem érzi biztonságban magát. Sokan azt mondják, hogy nem is veszik észre, hogy például párkapcsolatban erőszak van, hogy a családon belül erőszak van. Mert hogy ez a normális, hogy nekem összeszorul a gyomrom, amikor hazajön a párom, normális az utolsó banig elszámolok, és viszem a bonokat, hogy akkor ennyi volt, és a fizetésemet leadom, és ő mondja meg, hogy én mikor vegyek magamnak egy rúst, mikor vegyek magamnak egy szoknyát, mikor vegyek magamnak egy betétet, bármit, ő dönt arról, hogy akkor én hogyan költekezek. A gyerekeknek hiába van szüksége valamire, úgyis ő fogja megmondani, vagy hogyha el akarok menni valóban, el kell kéreznem tőle, és előre aggódom, hogy elkezd, ez már erőszak.
Igen, és hangsúlyozzuk a hallgatóinknak, hogy 2026-ról beszélünk, nem a középkorról, hanem a jelenünk valóságáról beszélünk. A törvények szigorodtak, tehát ezt senki nem vitathatja. Távoltartási rendelet, elektronikus nyomkövetés, sőt, a tavalyi évet ugye azzal zártuk, hogy erőszakmentes Romániát hirdetett ki Nikus Ordán államfő, mégis heti szinten történnek nőgyilkosságok. Végrehajtási kudarc, vagy a jogszabályok vannak rosszul megtervezve?
Sokszor azt mondom, hogy a média nagyon sokat segít abban, hogy kevesebb áldozat legyen. Mert én is visszaemlékszem, hogy 9 évvel ezelőtt, amikor nekifogtam ezzel a témával foglalkozni, akkor még lesütötték az emberek a szemüket, és elfordították a fejüket, és azt kérdezték, hogy ez a legnagyobb problémája az erdélyi magyar társadalomnak. Most pedig azért nyíltan beszélünk, mert ez a médiának is köszönhető, hogy tematizáltunk. És azt gondolom, hogy minden egyes ügyet igenis meg kell mutatni a médián keresztül is. Minden egyes esetet is be kell mutatni, persze amennyire megengedi, hogy ne legyen túl sokkoló sem, ne sérüljön ellenben senki, de nem adva ötleteket az elkövetőknek, amelyek segítenek azoknak, akik áldozatok, hogy azonosítsák, hogy ők is hasonló helyzetben vannak, és merjenek időben segítséget kérni. Vagy segítsen azoknak a munkatársaknak, kollégáknak, szomszédoknak, rokonoknak, akik látják, hogy a családban hasonló helyzetek vannak, hogy odaálljanak az áldozat mellé, és időben segítsenek. Az, hogy kudarcot vallunk, én azt gondolom, hogy nem vallunk kudarcot, mert jól állunk. Tehát Európa szinten jól állunk. Isztambuli egyezmény életbeültetése szempontjából, biztonság szempontjából. De persze be kell ismernem azt is, hogy ez a törvény segít, de nagyon sok mindenre van még szükség. Az oktatás az, amit szeretném, hogy tényleg bekövetkezzen minél hamarabb, és annak eredményei legyenek, de szükségünk van védett otthonokra, ahova el tudnak menekülni azok a nők, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, és egyszerűen félnek otthon lefeküdni, és van egy biztonságos hely, ahol fél évig az állam támogatásával ott tud lenni a gyerekével, pszichológussal, orvossal, jogásszal, újra tudja kezdeni az életét, újra tudja értelmezni, fel tudja dolgozni a traumát, és ki tud szállni a bántalmazó kapcsolatból, de nincs elég ilyen otthonunk. Másrészt pedig azt látom, hogy ha beszélünk a jelentett esetekről, vidék és város fele-fele arányban egyezik meg. Ellenben mégis a vidéki nők azok, akik sokkal kevesebb információhoz jutnak. És meg kell ragadni minden alkalmat, és ki kell találni azt, hogy hogyan tudjuk a vidéki nők számára, lányok és nők számára olyan formában elérhetővé tenni a jogaikat, a lehetőségeiket, hogy ne legyen különbség a vidék és város között, mert azt gondolom, hogy nőként jogod van, és férfiként is persze, jogod van tudni azt, hogy milyen lehetőséged van, és nem az ismeretlenség miatt maradsz otthon, maradsz benne a bántalmazók kapcsolatban, vagy akár veszed el az életedet. Tehát itt azért ezeken nagyon-nagyon sokat kell még dolgozni, csak lássuk végre kihirdetve ezt a törvényt.
Zárásként a családon belüli erőszakról beszélünk, de ezzel párhuzamosan kellene beszélni más problémákról is, amelyek a családon belüli erőszakhoz vezetnek? Gondolok itt az alkoholizmusra, ami egyértelmű, hogy meleg ágya a családon belüli erőszaknak. Játékfüggőség, ami szintén visszavezethető, amiből következhet családon belüli erőszak. Beszélünk ezekről eleget? Hogy teszünk? Beszélni lehet. Teszünk is?
Az én véleményem az, és ezt többször hangsúlyoztam a parlamentben is, hogy én nem akarok egy olyan országban élni, ahol csak a tűzoltás működik, és mindig be kell következzen egy tragédia ahhoz, hogy valamivel foglalkozzunk. Mi az LMDS-ben azért a családon belüli erőszakkal, nők elleni erőszakkal nem akkor foglalkoztunk csak, amikor tragédia következett be, hanem folyamatosan foglalkozunk és foglalkozni fogunk. És pontosan emiatt kontextusban kell látni azt is, hogy hiába foglalkozol egy problémával, mert hogy vannak kiváltó okok és befolyásoló tényezők körülöttünk. Tehát oda kell figyelni, a felmérések azt mutatják, hogy nagyon sok esetben abból válik otthon agresszor, aki játékfüggőségben szenved, a játéktermekben ellenben nem engedik meg, hogy a dühét kiengedje magából, mert kirakják és kitiltják, és többet nem mehet oda be. Ezért a felgyülemlett dühöt otthon vezeti le, kinél? A családján.
Kell vásárolni egy boxzsákot, és vezesse le ott
nem
is.
Kell, nem kell játékterembe járni, nyilván. És nem kell a családnak a pénzét eljátszani, és felvenni a hiteleket, és a házat eljátszani. Tehát, hogy ez egy másik vetülete ennek is. És persze, hogy kell ide is prevenciós program, hogy a játékfüggőségekben élő személyeket hogyan fordulunk, hogyan kezeljük, államként mekkora felelősséget vállalunk, mert ezek családi tragédiák. És ott van a szerfogyasztás, amely úgy szintén egy nagyon nagy probléma, a függőségek, úgy alkohol, mind drog, mind stb., tehát hogy azért ez is ott van a sorban. Tehát, hogy én ezt csomagként látom, tehát úgy látom, hogy foglalkozunk a családon belül erőszak, nők elleni erőszakkal, ellenben folyamatosan meg kell nézni, hogy az ehhez csatolt területek és a szegénység, de látjuk, hogy az elkövetők és áldozatok szempontjából a családi, az anyagi helyzet az nem egy kritérium, hogy csak a szegényebb, vagy csak a gazdagabb családok, hát
például
hanem nincs ilyen.
Az ön által említett Gegesi eset, ami most a napokban történt, az épp egy ilyen örökösödési vitából pattant ki, tehát nem abból, hogy nem volt pénz kenyeret
vásárolni. Vagyonelosztási vitából.
Vagyonelosztás, pontosan.
Igen, tehát hogy ezért mondom, hogy nem tudunk egy fix sémára ráhúzni egy esetet sem, hanem felelős politikusként az a dolgunk, hogy lássuk kontextusban a problémát, és rendeljünk mellé olyan jogszabályi lehetőségeket, amelyek komplex módon a több területet érintő beavatkozásokat tudják segíteni, és ha tetszik, ha nem, látjuk azt, hogy milyen költségvetésünk van, látjuk azt, hogy milyen krízisek vannak körülöttünk, nem csak a gazdasági, hanem a biztonsága, az országnak, a családnak, a személynek, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amelyek az embereknek az indulatait még jobban fokozzák, a sok feszültség pedig egy adott pillanatban valahol kijön. Nekünk meg az a dolgunk, hogy gondoskodjunk róla. Nem lesz könnyű évünk. A költségvetés most már végre megvan, hiába támadták meg az Alkotmánybíróságon. Az Alkotmánybíróság elutasította, azt jelenti, hogy most van, tehát azt hiszem soha történelemben nem volt Romániának ilyen későn költségvetése. Tehát azért ez is egy politikai felelősség, el kell mondanunk, ami megint nem az RMDSZ-nek, hanem a két legnagyobb pártnak a vitájának köszönhető, akik koalícióban vannak. Tehát itt is az kell, hogy minél hamarabb a költségvetést most már megjelent a közlönyben, megy tovább, segítsük az önkormányzatokat, segítsük a közösségeket, de nehezebb időket élünk. Nem lesz annyi pénz befektetésekre, infrastruktúra kiépítésére és támogatásokra, amelyek segítsenek. Úgyhogy itt meg kell nézni azt, hogy milyen olyan forrás lehetőségeket tudunk még bevonzani, amelyek a prevencióban és a prevenció mindenhol. Szerhasználattól elkezdve függőségekben, elkezdve családon belül erőszakban, erőszakos viselkedésben ott kell legyen.
Tényleg utolsó kérdés. Jól érzem azt, hogy tart ön attól, hogy az idei költségvetés a szociális, az idei költségvetésből a szociális terület fogja a legkevesebb figyelmet kapni, vagy látja kárát annak a krízis helyzetnek, amiben van az ország?
Nem tartok, hanem tudom. Tudom azt, hogy ezek a típusú szociális költések, azok sokkal jobban le vannak vágva. Nagyon nehéz volt átvinni azt a módosítást, amely a kisnyugdíjasoknak levő egyszeri támogatása a nyugdíjfüggönyben a 3000 lej alatti nyugdíjasoknak, tehát hogy István követte a költségvetési vitát. Én ott voltam, láttuk, hogy nagyon-nagyon szigorúan tartottuk magunkat ehhez a módosításhoz, javaslatokat fogalmaztunk meg, és mégsem akarták elfogadni. Hála Istennek a végén csak sikerült, legalább ez az egy. De az, amit mondok önnek, tehát a szociális költések, azok hosszú távon hozzák meg az eredményt, nem azonnal. Ez nem egy kilométer aszfalt, ami azonnal látszik, hanem ez az emberi társadalom, a közösségnek a jólétébe, a hétköznapok kiegyensúlyozottsága és megkönnyítésébe való befektetés, ami nem azonnal térül meg, hanem hosszú távon mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogyha én most befektetek prevenciós programban, és minden iskolában erőszakmentességet, most hogy visszatérjünk a családon belül erőszakra, egészséges párkapcsolatot tanítok, a gyerekeknek megtanítom, hogy ez milyen formában van, és kellő mennyiségben felkészítőket szervezek, akkor 10-15 év múlva egy olyan fiatal felnőtti társadalom nő fel, ahol az erőszak semmilyen formája nem lesz elfogadott. Ez pont olyan, mint a fogyatékosok esetében, hogyha a megszületett csecsemőnél nyomon követem és észreveszem a jeleit annak, hogy probléma van, az időben elkezdett rehabilitációnak hosszú távon eredménye van, mert kevesebb felnőtt fogyatékosom lesz. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, az integrációs projektek, a meleg ebéd, ha gyerekek emiatt járnak többet iskolába, és ott maradnak tanulni, az a következő generációban már visszaköszön, hogy tudnak írni, olvasni, számolni, és még egészségesek is. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy de kinek fogjuk az aszfaltot leönteni? Annak, aki használni fogja 10-15-20 év múlva is.
Igen, csak hogy ez megkövetel egy bizonyos fokú politikai érettséget, és csak bízhatunk abban, hogy ez valamennyi parlamenti pártban meg lesz. Csépéve Andrea, parlamenti képviselő, köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.